Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Szombathelyen egy jó hűvös irodában beszélgetünk dr. Székely János, szombathelyi megyés püspök atyával. Szeretettel köszöntelek a rádióhallgatók nevében.
Nagy szeretettel köszöntelek én is téged és minden kedves hallgatót.
Annak ellenére mondom, hogy kellemes, hűvös helység, hogy püspök atya azt mondta, hogy jól befűtöttek itt Szombathelyen, és ez valójában így is van. Nagyon örülök annak, hogy elfogadtad ezt a fölkérést a beszélgetésre, és ez a magazin az érdekes emberekről, meg az izgalmas történetekről szól, és én amióta ismerlek, hát ez egy néhány évre vezethető vissza. Azóta mindig, amikor rád gondolok, vagy találkozunk, az jut eszembe, hogy te egy olyan ember vagy, akinek az élet története az megéri, hogy mások is megismerjék. Most komoly szolgálatban vagy, eddig is abban voltál, de most még inkább kiemelt a listán ebben a szolgálatban. De hogyan kezdődött az életed? Hol születtél, milyen családban nevelkedtél föl?
1964-ben születtem Budapesten, Budán a második kerületben gyerekeskedtem. Egy nagyszerű, rengeteg kegyelmet magában rejtő családban. Édesapám egy fantasztikusan tehetséges ember volt, sok nyelven nagyon jól beszélt, angolul, németül, franciául, oroszul, remekül tárgyalt, több kicsi találmánya volt. Fiatalon kétszer nyert országos matematika versenyt, tehát egy csillogó nagy tehetség volt ő. Gyerekként ezt ámulva láttuk, és bennem nagyon hamar megfogalmazódott ez a vágy, hogy ha sikerül, és fölnövök, akkor szeretnék okos ember lenni, sok nyelvet tudni. Ahogy az iskolába bekerültem, csupa fül voltam, minden fantasztikusan érdekelt. Nem sokkal később, aztán édesapám egy másik nagyon fontos dolgot tett velem, kb. 8 éves lehettem, volt egy nagyon távoli rokonunk, aki gyermekbénulásban szenvedett, és egy kórházban élt vastüdőben, tehát nem tudott önállóan levegőt sem venni. Nagyon fájdalmas volt őt látni olyan szempontból is, hogy az egész teste olyan maradt, mint egy kis babának a teste, csak a feje élt, és az növekedett. És édesapám akkor úgy érezte, hogy el kell engem oda vinnie. Addig úgy látták, hogy kisgyereknek ezt talán jobb nem látni, de akkor kézen fogott és elvitt. Mind a mai napig ezen csodálkozom, és hálás is vagyok érte, van két bátyám és egy húgom, hogy miért pont engem választott ki erre. Első alkalommal, hogy ott voltam a kórházban, és láttam a rokonunkat is, és a többi beteget, utána egy-két napig alig tudtam megszólalni, annyira döbbenetes volt. De ettől kezdve édesapámmal együtt gyakran elmentünk oda. Egyébként ez a rokon nagyon szimpatikus valaki volt, vicceket gyűjtött és mesélt, lehetett vele sakkozni, oda tettük a sakktáblát a feje mellé, hogy lássa, és nagyszerűen mondta a lépéseket. Lassanként elkezdtem külön is járni ő hozzá, sőt, amikor nem sokkal később meghalt, egy idő múlva azt éreztem, hogy a többi beteghez járnom kell, és lassanként rádöbbentem, hogy az életben a legfontosabb dolog nem az, hogy okos legyek, hanem az, hogy szeressek. Rengeteg kincset kaptam a családomból, 5-6 évesen ministráltam a templomban, tehát gyakran voltam ott az oltár körül. Semmit nem értettem még az Isten dolgaiból, legalábbis a szavak jelentése nem nagyon jutott el hozzám, de a helynek a csodája vagy titka az egyből megérintett, az ott átélt élmények nagyon mélyen belém ivódtak. És kb. 7 éves lehettem, egy alkalommal unoka húgommal sétáltunk, illetve az egész család, csak mi ketten egy babakocsit toltunk az állatkertben, és németül beszéltünk, ugyanis a nagybátyám, édesanyámnak a húga az 56-os forradalomban valamennyire részt vett, és utána menekülnie kellett. Ő neki német felesége lett, és német anyanyelvűek az unoka testvéreim. És mi is akkor már kicsit tudtunk németül beszélni, és az unoka húgom, akivel nagyon jobban voltunk, megkérdezte tőlem, hogy ha megnövök, akkor őt feleségül fogom-e venni. És mondtam, hogy sajnos nem, mert én pap leszek. Úgyhogy bennem ez körülbelül 6-7 évesen már eldőlt. Nem mondtam ezt senkinek, tehát szüleim előtt ez nem volt egy ismert dolog, talán sejtették egy idő után, de beszélni nem beszéltünk erről soha. Ez nekem egy belső titkom vagy kincsem volt. Tulajdonképpen nagyobb megingás ebben később sem volt soha.
Tehát ez egy töretlen elhívás, és az elhívásnak egy töretlen értelmezése volt részedről.
Éreztem az Istennek az erős és boldogító hívó szavát. Aztán becsöppentem 14 évesen egy nagyszerű ifjúsági biblia körbe, ahol egy ferences atya rengeteget idézte a Bibliát. Tátott szájjal hallgattuk teljesen ismeretlen ószövetségi profétákat, történeteket. És mindig kérdezte, hogy ki az, aki tudja, hogy honnan idéz. És gondoltam, én kiművelem magam ebben, és 14 évesen egy nyáron a teljes Ószövetséget elolvastam néhány hét alatt a Balaton mellett. Óriási nagy élmény volt, annak ellenére, hogy rengeteg részét a Bibliának abszolút nem értettem, de a Biblia hatalmas erejét, szépségét magamba szívtam. Hát vitt engem ez a hívás, és készültem rá a magam módján. Gimnáziumba ezért mentem ferencesekhez, ezért latint választottam az első nyelvnek, tehát nagyon tudatosan e felé terelt engem az isteni gondviselés, az isteni hívás.
Kedves hallgatók, jó volna még hallgatni, és hát fogjuk is hallgatni Püspök atyának ezt a bizonyságtételét, most azonban néhány percig zenét fogunk hallgatni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, dr. Székely János püspök atyával beszélgetünk Szombathelyen. Gyermekéveidnél tartottunk, eljutottunk a gimnáziumi időszakig, ferenceseknél tanultál. Úgy gondolom, hogy ott is meghatározó élmények, ismeretek birtokába jutottál.
Gyerekként is már Szent Ferenc élete nagyon vonzott. Olvastam a Szent Ferenc legendákat, azoknak a csodálatos gyermeki és egyben isteni világát. És hát maga a gimnázium ebből valamit hordozott. Egyszerű, derűs, Isten felé nyitott légkör volt. Akkor kerültem a gimnáziumba, amikor ez nem volt annyira felkapott, vagy annyira divatos. A fölöttünk levő évfolyamban eléggé kevesen is voltak a diákok, és egyáltalán nem csak vallásos családok adták oda a gyerekeiket, ami osztályban is volt. Sok olyan gyerek, akinek a hitbeli háttere gyakorlatilag nem is létezett, tehát élig meddig a hitetlenség határán vagy abban volt. Ez pont azt hozta létre az osztályban, hogy nagyon sokfélék voltunk, nem annyira egy ilyen versenyistállóhoz hasonló volt, hanem egy nagyon derűs, sokféle színes közösség. Elkezdtük, ez is utólag nézve megdöbbentőnek tűnik, de így volt. Hetente, két hetente összejött az osztály Bibliát olvasni. Nyilván nem mindenki, de egy 10-15-en majdnem mindig ott voltunk. Általában ez a mi lakásunkban történt. Utána persze rengeteget játszottunk, meg beszélgettünk, de az alapja ennek a találkozásnak mindig ez volt, hogy a Bibliát kinyitottuk, és mindenki utána elmondta, hogy neki ez mit mondott. Általában a Bibliát vittem magammal a gimnáziumba is. Nem egy kicsi Bibliát, hanem ezt a régi nagy Szent István társulatos. Sokan mosolyogtak, vagy nevettek is rajta. Ha egyedül jöttem haza Szentendréről a héven, akkor visszafelé általában ezt olvastam. Tehát nagyon erősen bennem volt itt is a készület az elhívásomra. Atyák ezt nagyon jól érezték, meg látták is, és sokfajta módon próbáltak ebben segíteni. Az érettségi után, abban az időben a fölvételiztünk kispapnak is egyből vittek katonának Marcaliba, olyan helyre, ahol a sorkatonáknak körülbelül az egyharmada büntetett előéletű volt. Rendkívül nehéz volt eleinte ezt a közeget szokni, a rengeteg káromkodást, a ocsmány viselkedési stílust, az ivást és sok minden mást. Nagyon élesen eltértünk az ott levő hangulattól. Eleinte volt, hogy este olvastam a Bibliát ott bent, volt, hogy körbeálltak hárman, négyen és nevettek, vagy gúnyolódtak. De érdekes mód ez a gúnyolódás egy ilyen 4-5 hét alatt szinte teljesen eltűnt, és elkezdtek kíváncsiak lenni, majd hogy nem néha csodálni minket. Emlékszem egy fiúra, aki állandóan szitta az emberek anyját. Nagyon nem voltunk ehhez hozzászokva, rettentően fájt, de ami döbbenetes volt, hogy a káromkodásai végén mindig a saját anyját és mindennek elmondta, nagyon ocsmány módon. És egyszer megkérdeztük, hogy miért szidja a saját anyját is. Akkor elmondta, hogy amikor ő megszületett, az édesanyja egy ronyba betekerte és egy kórház lépcsőn letette. Azt se tudta meg soha, hogy mi a szüleinek a vezetéknevet is az állam adott neki, nem tudta meg, hogy kik a nagyszülei, van-e testvére. Egy szám egyedül nőtt föl a világban, akkor lassanként megértettük, hogy ő miért beszél így. És vele kapcsolatban volt egy nagyon nagy élményünk az első karácsonyon. Minket, papnövendékeket nem engedtek haza, és őt sem, mert ő majdnem mindig valamilyen kihágás miatt büntetésben volt. Karácsony szenteste semmilyen ünnepség a laktanyában nem volt. Ez is döbbenetes így utólag fölidézni, de így történt. Ahogy azonban a tisztek elmentek, tudtunk néhány fenyőágat törni, egy gyertyánk volt, és volt 5 narancs, ami megmaradt egy csomagból. Leültünk a szobában, meggyújtottuk a gyertyát, énekeltünk, karácsonyi énekeket imádkoztunk. A végén egy hirtelen gondolat volt, mi kispapok fölálltunk, és ünnepélyesen ezt az 5 narancsot átadtuk ennek a fiúnak, akitől rengeteget szenvedtünk mindannyian. És egy döbbenetes dolog történt, ez a hatalmas, termettű, durva lelkűnek látszó fiú elkezdett sírni, és azt mondta, hogy soha életében ilyen ajándékot nem kapott. Olyat kapott, amit az intézetben egyformán mindenkinek adtak, de hogy neki személyesen valaki szeretetből valamit adjon, ez vele akkor fordult elő először. Úgyhogy voltak csodái ennek a katonai időszaknak is. Titokban imádkoztunk este, amikor másötétem volt, református lelkész növendékekkel, baptista lelkész növendékekkel. Hát nagyon éltük a közös hitünknek az erejét és kincsét.
Gondolom ez hosszú évekre, évtizedekre egyfajta erőforrás számodra vagy számotokra, akikben részt vettetek.
Az üldöztetés vagy a nehézség az mindig áldást is hordoz. Régen első keresztény évszázadokban így mondták, hogy a vértanúk vére keresztények magja, a kereszténység magvetése. Mi is ezt éltük át, hogy kellett tűrni, szenvedni, de ebből a szenvedésből áldás fakadt. Katonaság után, aztán egész rövid időre Esztergomba kerültem a papnevelő intézetbe, utána Budapestre, és egy nagyon nagy áldás ajándéka az életemnek, hogy ezután Betlehembe kerülhettem, és ott a Szentföldön 3,5 éven át készülhettem a papságra, szent nyelveket megtanulhattam, az ottani növényeket, állatokat, éghajlatot, földművelési szokásokat, nagyon sok mindent közelről láttam.
Én úgy gondolom, hogy ezt majd egy rövid zenei blokk után folytatjuk. Szerintem meg is érdemel ez az epizód az életedből egy külön részt ebben az interjúban. Kedves hallgatók, maradjanak a rádiókészülékek mellett, ma zenét hallgatunk és folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Ismét köszöntjük szeretettel a hallgatókat. Dr. Székely János püspökatyával beszélgetünk. Eljutottunk a kispapi évekig, egy nagy ugrással Jeruzsálemig, de most azért visszaugrunk akkor Esztergomhoz meg Budapesthez. Hogyan teltek ezek az évek?
Szentendrei gimnáziumnak egy nagy ajándéka volt az is, hogy az atyák nyilván nem a szokásos a szocialista rendszerben elvárt módon tanították a történelmet, vagy beszéltek nekünk a világról, hanem volt ebben egy nagy szabadságuk. Természetesen óvatosan, inkább négy szem közti beszélgetésekben tudták átadni a világlátásukat. Maga az is, hogy nyelveket tudtak, franciául, németül, angolul olvastak, tehát volt egy sokkal tágabb szemléletük Európáról, a jövőről, arról, amire építeni kell. Az egyházunk a szocializmus utolsó évtizedeiben, én úgy éltem meg, hogy fantasztikus élő. Nagyon sok kicsi magközösségünk volt, rengeteg pap volt, aki családokhoz eljárogatott. Mi családunknak is voltak, és hát vannak is papbarátai, akik bejáratosak hozzánk. Tehát ez egy nagyon erős kapcsolati háló, ami az egyházunkat jellemezte, éltette. Néha majd, hogy nem vissza is sírom ezeket az időket. Manapság rengeteg a lehetőség, nagyon sok az intézmény, média megjelenés, ünnepségek és sok minden más, de néha, mintha emögött az aranyfedezet, a hiteles keresztény élet, az kevesebb lenne, mint egy ilyen nagy homlokzat állna, ami mögött sokkal kevesebb az igazi krisztusi élet. Tehát hálás vagyok azért, hogy a gimnáziumban ebbe belekóstolhattam, ebbe a sokkal tágasabb világlátásba, amit akkoriban talán Magyarországon kevesen láthatunk. Láthattak, élhettek meg, kijuthattunk Csenztahovába például. Láttunk hatalmas zarándok tömegeket, fiataloknak a tízezreit, akik gyalogosan mennek Csenztahovába énekelve. Tehát nagyon sok alapélményünk volt, ami a világnézetünket formálta. És hát ugyanezt éltem át aztán Esztergomban és Budapesten is. Annak ellenére, hogy az egyház nagyon be volt szorítva szűk keretek közé, nagyszerű tanáraink voltak. Én később külföldön tanultam, Betlehemben, és aztán később Rómában is. Sok szempontból a kinti oktatás magasan fölülmúlta az itten, itt az átgondoltságában, a tankönyvek által egyáltalán a lehetőségek, a könyvtár, a tanmenetek, stb. Sokkal mélyebb tudást tudtak közvetíteni, de maguk a tanárok, azok sok esetben úgy gondoltam, hogy itt Budapesten néha zseniálisabbak, mélyebbek, tehát több bölcsességet közvetítő emberek voltak, egyáltalán nem kellett velük szégyenkeznünk. A Szentföldnek óriási élménye volt az is, hogy láttam egyrészt a szent helyeknek a kegyelmi valóságát. Első hónapban szinte azt éreztem, hogy a föld fölött egy 10 centivel lebegek. Ahogy ott volt Jeruzsálemben minden nap, akkor egy nagy sétát tettünk, és a Betesda fürdőnél, vagy a Kálvárián, azokon a helyeken, a régi templom téren, az Olajfák hegyén, a Getsemáni kertben, tehát döbbenetes élmény volt ezeket a helyeket újra és újra végigjárni. Az is egy nagy élettapasztalat volt, hogy láthattam a közel-keletnek a döbbenetes feszültségeit. És hát teljesen más erről hallani, mint ebben benne élni, ebben az óriási fájdalomban, a rengeteg múltbeli sérelem szinte megoldhatatlannak tűnő szövedékében, ahogy például közel 160 palesztin falu gyakorlatilag a térképről egy néhány év alatt eltűnt a 48-49-es háborúban. Tehát nagyon fájdalmas és nagyon sokat mondó is volt ezt a történelmi helyzetet látni. Szintén óriási kincs volt, hogy közelről megismerhettük a keleti kereszténységet, a kopt, a szír, a görög ortodox egyházakat, az iszlámot és a zsidó vallást. Volt több olyan zsinagóga, ahova gyakran elmentem, egy idő után kezdtem is érteni a dolgokat. Egy Jom Kippurt például, a böjtölést és utána a hatalmas örömet átélni, látni szintén teljesen más, mint csak könyvekből olvasni róla.
Ezek a tapasztalatok faragnak le az ember általános hozzáállásából.
Igen, tehát az ember nem előre gyártott sémák alapján ítél meg dolgokat, hanem lát emberi arcokat. Egyik alkalommal például Galileában biciklivel mentem döbbenetesen nagy hőségben, kíváncsi voltam, hogy így közelről a tájat láthassam, és kidurrant a biciklin kereken, nagy nehezen egy kibuc mellett egy ilyen kis múzeum félébe, ami az ásatás mellett volt, betoltam. És elkezdtem héberül kérdezgetni, az idős asszony, aki ott volt, egy ideig megállt, aztán megkezdődött, magyar? Mondtam, igen. És hát meghívott olyannyira, hogy a férje megragasztotta a biciklimnek a gumiját, ott aludtam náluk, és hát teljesen jó barátságba keveredtünk annyira, hogy ez mind a mai napig tart. Kiderült, hogy ez az asszony kárpátaljai, zsidó asszony, de magyar anyanyelvű, és 56-ban a Szénatérnél egy nagy hőstett kötődik hozzá, menekítették a sebesülteket, és már lőttek rájuk, és ő ült a sebesült kocsi végén géppisztollyal, és így mentette át ezt a sebesült szállító autót a téren. Így hívták akkortól, hogy a Szénatéri vadmacska. És több nagy állami kitüntetést is kapott. De döbbenet volt ezt átélni, hogy Izrael, egy zsidó asszony, kiderült, hogy magyar, anyanyelvű 56-os hős, egy keresztény pap növendéket befogad, és aztán egy életre szóló barátság születik közöttünk. Tehát az ember egyből kilép a sémákból, amiket mondjuk elképzel erről, hogy zsidó meg muszlim, és látja a sok-sok emberi arcot edek mögött, a szavak mögött.
Szívesen hallgatnánk még téged, fogunk is, de csak néhány perc múlva, addig zenét fogunk hallgatni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, dr. Székely János szombathelyi megyés püspökkel beszélgetünk. Kár, hogy ez a műsor csak 5 blokkból áll vagy állhat. Azt hiszem, hogy rengeteg izgalmas történet kimarad ebből a beszélgetésből. A magyarországi évekről, az itteni szolgálataitról hallhatunk valamit.
Papá szentelésem után az első szolgálati helyem Érsekvadkert volt Nógrád megyében. Számomra teljesen új és ismeretlen közeg. Én Budapesten egy értelmiségi és vallásos közegben nőttem föl, majd, hogy nem búra alatt. A katonai szolgálat volt az első nagy kitörés ebből a...
De az jókora kitörés volt.
Igen, és jót is tett, tehát nyitogatta az ember szemét és szívét. Érsekvadkert egy nagyon vallásos falu, 4000 lakosa van, szinte minden gyerek járt az iskolai hittanra, ami heti 2 óra volt, szinte mindegyik lett első áldozó, bérmálkozó. Kivéve a cigánygyerekeket, elég sok cigánygyerek volt akkor már az iskolában, majdhogy nem a kisebb osztályokban a gyerekek egyharmada. De ők gyakorlatilag soha hittanra nem jöttek, és ez nagyon meglepett, és elkezdtem közeledni hozzájuk, megtanultam gitáron a cigány himnuszt játszani, kísérni. Volt ilyen, hogy reverendában a hosszú fekete papi ruhában, és a faluban ez volt a szokás, hogy a papa általában az utcán is így járt, gitárral az iskola udvaron énekeltem a cigány himnusz, és 20-30 cigány gyerek ámulva állt körül és nézte, nem is tudták hirtelen ezt hova tenni. De azt látták, hogy a pap velük valahogyan szimpatizál, vagy próbál hozzájuk közeledni. Lassanként a hittanórákra kezdtek bejönni. Soha nem egy gyerek, hanem mindig 3-4 együtt hátul leültek, figyeltek. Nagyon örültem, és nem sokkal később kihirdettük, hogy elviszem csak a cigány gyerekeket egy kirándulásra. Egy busznyi gyerekkel mentünk el közelbe Diós Jenőre egy strandra. Legtöbb gyerek soha életében ilyen helyen nem volt. Úszónadrágjuk sem volt, azt is úgy kéregettek össze, vagy valami hozzá hasonlót találtak, és úgy jöttek el. Fantasztikus élvezték a napot. Este, ahogy jöttünk haza, végig énekelték a buszutat, és ahogy szálltunk le, az egyik gyerek mondta, hogy este menjek el hozzájuk látogatóba. Mise után, így is volt, fölmentem. Futótűzként terjedt el ennek a híre a cigány soron, hogy itt a pap. És fél utca összejött, táncoltak a tiszteletemre, ünnepi beszédet tartottak, hogy ilyen nem volt, mióta a világ világ, hogy a pap a cigányokhoz eljött. Nagyon jó kapcsolatban lettünk, a gyerekek elkezdtek a plémániára bejárni. Sokszor hagytam őket ott egyedül. Kicsit ki is akartam próbálni. Őket volt, hogy temetni kellett menni. Mondtam, hogy 2 óra múlva jövök, semmi bajt ne okozzanak. Ez így is volt, soha semmi problémát a lakásban, vagy bármi dologban ott nem okoztak. A szüleik rendkívül hálásak voltak azért, hogy ilyen szinten a gyerekeikkel foglalkozom. Az egyik legtehetségesebb, ügyesebb cigányember egyből mellém állt ebben a misszióban, úgyhogy ő volt a fő oszlop, aki a többieket is mind hívta és hozta. Egy idő múlva elkezdtünk egy bibliai kört szervezni a cigány soron, tehát én mentem le minden héten oda az egyik családhoz, oda jöttek össze a felnőttek. Első fél évben egész egyszerűen a Cefirelli féle Jézus filmnek a diáit vetítettem, és közben meséltem az evangéliumot. Különösebb magyarázatok nélkül egyszerűen a történeteket mondtam végig. Döbbenetesen szép volt, nyitottan hallgatták, tátott szája a nagy csöndekben. Második fél évben a 10 parancsot vettük végig, az pedig néha majd, hogy nem derűs és vicces volt, amennyire nyíltan akár a botlásaikról, ott mindenki előtt hirtelenében beszámoltak. És hát így jutottunk el odáig, hogy az év végén 7 párnak a házasságát templomban is megkötöttük, megáldottuk, és 21 néhány cigány felnőtt lett első áldozó. Ekkor történt meg először, hogy a templomban több cigány volt jelen, mint nem cigány. Eleinte, ahogy kezdődött a mise, éreztem is egy ilyen nagyon nagy feszültséget, félelmet, furcsa hangulatot, ami tartott egészen a mi atyánkig. Mi atyánknál a falusi szokás az volt, hogy megfogtuk egymás kezét, és így imádkoztuk. És hát két oldal, egyik oldalt voltak a cigányok, másik oldalt a nem cigányok. Középen valahogy sehogy se akartak a kezek összetalálkozni. És akkor egy nagyon szimpatikus hitoktató nő, aki eléggé elől állt a templomban, beállt a templom közepére, és egyik kezével egy cigány, másik kezével egy nem cigány embernek a kezét fogta meg, és akkor lassan mögötte jöttek létre ezek a láncok. Ez is egy gyönyörű pillanat volt, amikor a falu megértette és elfogadta azt, amit tenni próbáltam. Innen jön a nagy nyitottságom, elhivatottságom a cigányság felé, amit azóta minden állomáshelyemen próbálok folytatni és élni.
Különös, hogy több évtizednyi lelkipásztori plébánosi szolgálatból éppen a cigány emberekkel kapcsolatos történetet említed meg.
Az evangéliumban is hallunk hasonlót, Jézus azt mondja, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Különleges módon fordult ő is annak az időnek, az őkorának a kitaszítottjai, szamaritánusok, bűnösök, betegek felé. Azt gondolom, hogy ha hitelesen éljük az evangéliumot, akkor egész különlegesen kell mennünk a társadalmunknak a legmegsebzettebb, kitaszítottabb rétegei felé. Magyarországnak egyébként egy óriási sorskérdése a romák helyzete. Ha nem tudjuk akár a munkahelyteremtéssel, akár az oktatással a helyzetüket javítani, elviselhetővé, élhetővé tenni, akkor alig-alig elképzelhető egy szép harmonikus jövő a magyarság számára. Cigány testvéreink jelenleg olyan 7-8% a teljes lakosságnak. A rendszerváltásig nagy többségük dolgozott. Akkoriban kötelező is volt, de nagyon szívesen tették is. A rendszerváltás után kb. 3 év alatt több mint a 2/3 a munkahelyekről kiesett, kiszórták őket, és ez gyakorlatilag azóta is ugyanígy van. Ez a legfőbb oka a cigányság problémáinak, és a legfőbb terület, ahol segíteni kellene.
Kedves hallgatók, ennél a gondolatnál folytatjuk. Néhány perc múlva addig zenét hallgatunk, és senki ne menjen messzire a készülékektől.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük sok szeretettel a rádió hallgatóit, dr. Székely János püspök atyával beszélgetünk Szombathelyen. A cigányság helyzete, jövője a mai magyar társadalomnak egy változatlanul égető nagy problémája, de nem az egyetlen. Hogyan látod püspökként? Egyáltalában a püspökké való kinevezésedről kérlek, hogy majd egy néhány gondolatot oszd meg velünk, de hogyan látod püspökként vagy lelkipásztorként Magyarország jelenét, jövőjét?
Izaiásnak, Izaiás prófétának egy mondata jut nagyon gyakran eszembe a mai társadalmunkról. Ő azt mondta, hogy ha nem hisztek, nem maradhattok meg. Ez érdekes módon egy szójáték is az eredeti héber szövegben. Mind a két ige mögött az aman szógyök van, a szilárdságot, hitet, biztonságot, sziklát, alapot jelentő ige. Ha nem Istenre építetek, akkor nem lesz szilárdságotok, nem tudtok megmaradni. Más alap nincs, más szikla nincs. A mai Európának a legfőbb baja az, hogy a fölvilágosodás óta, vagyis egy nagyon hosszú időszak óta a Teremtőtől, az élet forrásától és az ő gyönyörű törvényeitől kezd elszakadni, kezd leválni, elveszíti az élet forrását. És hát ennek aztán nagyon sok válság tünete van. Egyre kevesebb házasság kötődik. Rengeteg olyan fiatal van, aki nem is érti, hogy ebben mi a szép, hogy az egész életét valakinek föltételek nélkül odaadja. Mintha ez a fajta emberi nagyság már nagyon sok fiatalból hiányozna, hogy képes legyen és akarja az egész életét odaadni. Egyre kevesebb gyermek születik. Magyarország népessége 1981 óta folyamatosan csökken. Ha nem lett volna rendszerváltozás után, kb. 360 000 magyarnak a bevándorlása Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, akkor a teljes fogyásunk az kb. 1 200 000 lenne. Egy döbbenetes zuhanás, alig több mint 30 év alatt, jóval több mint 1 millióval csökkent a kis Magyarországnak a lakossága. Nem is nagyon látszik, hogy ezt az óriási zuhanást hogyan lehetne megállítani. De ezek mögött a tünetek mögött ismétlem a mély gyökér az életforrásától, a Teremtőtől való elszakadás. Az emberi szívet semmi más nem tudja betölteni, csak a Teremtő, csak odaföntről lehet betölteni. Egy fiatal akkor tud lelkesedni, örülni, akkor látja az élete célját, akkor tudja az életét odaajándékozni, illetőleg az élet ajándékára igent mondani, ha a szíved tele van. Ez a legfőbb baj, amivel a társadalmunk küzd, és hát ebben Nyugat-Európával hasonló helyzetben vagyunk, talán azért bizonyos értelemben egy kicsit jobb állapotban. A szocializmusnak a megpróbáltatásai tanították is a közép-kelet-európai népeket. Tehát van egyfajta, talán nagyobb kritikai érzékünk, történelmi tudatunk, állóképességünk, ami jelenleg Európának azt gondolom, hogy egy kincs. Ez a fajta gondolkodásmód, amit Lengyelország, Horvátország, Szlovákia, Magyarország, stb. Képvisel, azt gondolom, hogy egy nagy kincs és ajándék Európa számára. Egy nagyon nagy kérdés, hogy mi a kiút ebből a válságból, nyilván általánosan megfogalmazva, megtérés, kinyitni a társadalmunkat fölfelé, és ebben nagyon sok eszközünk lehet. Az egyik nagy eszköz lehetne akár még a média is, ha már itt rádióban beszélgetünk. Nekem egy nagyon meghatározó élményem, II. János Pál pápának a haldoklása és halála, amikor a legtöbb tévé csatorna órákon át az ő életének a képeit, teljesen szívszorító látogatásait, találkozásait, betegek helyiekkel, afrikaiakkal gyönyörű pillanatokat vetített, és azt éreztem Budapesten, hogy mintha az egész város más lenne. Szelidebbek voltak az emberek, nyugodtabbak, elgondolkodóbbak, mintha a Szentpápának a lelke ott lebegett volna a város fölött. A média óriásit tehetne, ha tudna igazi értéket, életadó dolgokat közvetíteni. De egyáltalán nyilván, tehát a visszatalálás a hiteles értékeinkhez a legfőbb kiút. Amikor az egyház ezt mondja, hogy visszatalálni, ez nem konzervativizmust jelent. Nem a régi koroknak a formáihoz kell visszatalálni, hanem az élő Istenhez. Ez az éltető forrásod, ami mindenkorban teljesen új gyümölcsöket és termékenységet ad. Itt Szombathelyen olyan nagyon nagy program nincs a fejemben, és azt gondolom, talán nem is lenne helyes, hogyha lenne. Először is próbálom nyilván a magam életét, amennyire telik tőlem, hitelesen élni, és az első időket arra szeretném főként szánni, hogy a paptestvéreket látogassam, halljam őket, egyáltalán megerősítsem őket a papi szolgálatoknak a hiteles, nagylelkű végzésében. Ők az egyháznak nagyon nagy kincsei, Istennek és az emberekért adják oda az életüket. Próbálom ebben őket segíteni, támogatni, illetőleg szeretném hallani, hogy ők hogyan látják az egyházmegye helyzetét, jövőjét. Szeretnék sokat tenni a családokért, hogy hűségben, szeretetben tudják megélni a szerelmüket, házasságukat, bátran mondjanak igent a gyermekáldásra. Próbálok különösen is figyelni szegényekre, szenvedőkre. Egyik legelső útjaim ezért vittek a papi otthonba, a börtönbe, tehát egy kicsit szimbolikusan is jelezni akartam, hogy egy nagyon fontos küldetés őrájuk figyelni, Isten szeretetét nekik közvetíteni.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és én abban a reményben búcsúzom el tőled, hogy az Isten nagyon gazdagon megáldja ezt a főpapi szolgálatot, amit itt elkezdtél, és hát én hitem és reménységem szerint nagyon-nagyon sokáig fogsz még végezni. Ha már a médiáról beszélgettünk, biztos vagyok benne, hogy ez a néhány gondolat, ez egy erős tanúságtétel volt a részedről, és nekem sokat jelentett. Biztos vagyok benne, hogy más hívőknek, és lehet, hogy nem hívőknek is ez sokat jelent a mindennapok megélésében, az Isten keresésben. Püspök atya, áldást kívánok a életedre, szolgálatodra, és hallgatóktól pedig azzal búcsúzom el, hogy fogadják tőlünk szeretettel ezt a néhány gondolatot, és legyen áldott szép napjuk továbbra is. Viszonthallásra!
Viszonthallásra!